Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 44. Zsoltárunkat énekeljük. A 44. Zsoltárunk a soron következő Zsoltárunk. Az első verse így kezdődik: hallottuk Isten füleinkkel, amit régenten cselekedtél. Dicsérjük tovább az Urunkat, helyünket elfoglalva, a 264. énekünk éneklésével. A 264. énekünket énekeljük el mind az 5 versével. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk, Ezékiel próféta könyvének 16. részéből, az első 20 verset. Ezékiel próféta könyvének 16. részében az első 20 vers így szól hozzánk. És lőn az Úr beszéde hozzá, mondván, embernek fia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, és mondjad, így szól az Úristen Jeruzsálemnek. A te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád az Emóreus és anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt. Amely napon születtél, el nem metszették köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél. Sóval sem töröltek meg, sem be nem póláltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvér rajtad, hanem kivettettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Ekkor elmenék melletted, és látálak véredben eltapodva, és mondék néked, véredben élj, mondék ismét néked, a te véredben élj. Sok ezrekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodtál, és fölnövekedtél, és jutál nagy szépségre. Emlőid duzzadának, szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál. Ekkor elmenék melletted, és láttálak, és ímé a te korod a szerelem kora volt, és kiterjesztettem fölötted szárnyamat, és befödöztem mezítelenségedet, és megesküvém néked, s frigyre léptem veled, azt mondja az Úristen, és lettél az enyém. És megmosálak vízzel, és elmostam rólad véredet, és megkenélek olajjal. És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsarusztalak borjú fóka bőrrel. S övezélek fehér gyolccsal, s befedélek selyemmel. És felékesítélek ékességekkel, s adtam karpereceket kezeidre, és láncot nyakadra, s adtam orrperecet orrodra, és függőket füleidre, és ékes koronát a fejedre. És felékesítéd magadat arannyal és ezüsttel, s öltözeted vala fehér gyolcs és selyem, és hímes ruha. Lánglisztet, mézet és olajat ettél, s megszépültél felette, igen, s királyságra jutál. S kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes vala az én ékességeim által, melyeket reát tettem, azt mondja az Úristen. De te elbíztad magad szépségedben, és paráznává lettél híred szerint. Elárasztál paráznásaggaiddal minden melletted elmenőt, legyen kedve szerint. S vevél a te ruháidból, és csinálál magadnak magaslatokat különböző színnel borítva, s paráználkodál azokon. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. És vevéd a te ékességeidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket neked adtam, és csináltál magadnak férfi képeket, és azokkal paráználkodtál. És vevéd hímes ruháidat, és befedezéd azokat, és olajomat és füstölőszeremet veteid eléjük. És az én eledelemet, melyet neked adtam, lánglisztel és olajjal és mézzel etettelek vala, ő eléjük raktad, kedves illatul. Így történt, ezt mondja az Úristen. És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és feláldoztad őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-e már elég paráznaságodból? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk a te világosságodban. Köszönjük néked, hogy nem csak a nap sütreánk, hanem az igén keresztül a te világosságod is beragyoghat a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Köszönjük te néked, hogy ebben a világosságban megláthatunk nem csak téged, hanem önmagunkat is, a valóságnak megfelelő önmagunkat. Urunk, ez a kép nem hízelgő. Be kell vallanunk, hogy megítélsz bennünket sokféle bűnünk, nyomorúságunk miatt. Ezért kérünk most arra, hogy bocsáss meg nekünk, és tisztogass meg bennünket. Fényeddel járd át a mi szívünket. járd át a szívünket ezen a mai napon, hogy megváltozzon a szívünk, a gondolkodásunk, az életünk. Segíts, hogy a te világosságodban élő emberekké változhassunk, akik hűek hozzád, akik szeretnek téged. Kérünk téged arra, hogy hirdettest közöttünk is a te ígédet, és minden helyen, ahol az emberek összegyűlnek, hadd lássák meg a te világosságodat, Urunk Jézus. Hadd lássanak meg téged magad ebben a fényben. Téged, aki meghaltál, aki feltámadtál és uralkodsz, de vissza is jössz majd egyszer dicsőségben. És kérünk, hogy vonn magadhoz sok ember szívét, aki hal felőled ezen a mai napon is. Könyörülj meg rajtunk is, és a te áldásod öleljen körül bennünket. Délelőtti, délutáni programunkon, az egész mai napunk, hadd legyen a te karodban, a te kezedben. Kérünk, hogy te határozd meg a mondani valónkat, a gondolatainkat, a szívünk érzéseit. Kérünk téged, hogy vonjál magadhoz egészen közel bennünket, hogy veled akarjunk lenni, hogy veled akarjunk maradni, hogy meg akarjuk tudni, hogy mit mondasz nekünk, és készek legyünk azt követni. Kérünk, hogy munkálkodjon lelked a szívünkben. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehetünk, és így várhatunk téged, nyitott szívvel. Kérünk, ragyog reánk, ragyogtasd reánk a te orcádat. Kegyelmedből köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük el a 380. énekünk 7. versét, de mielőtt ezt elénekelnénk, hallgassuk meg a leülve a Heidelbergi KT-nak a mai napra szóló részét.
Háládatosság fejezetben eljutottunk a harmadik parancsolathoz, amit, mint tudjuk, így szól. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába nevet fel, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ezzel kapcsolatban a következő két kérdést tanulmányozzuk mélyebben. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké ilyen rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk. Őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. A következő kérdés. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni. Erre a felelet. Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntessék. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Tehát a 380. dicséretünknek 7. versét énekeljük, ami így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket! Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 20. részéből, a 35. versből olvassuk, ahol ez áll. Mindenestül megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint venni. Kedves testvéreim, családi napunk fő témája, jobb adni, mint kapni. Annak járunk utána, Urunk segítségével, és kedves vendégeink szolgálata által, hogy ez a jézusi mondat igaz-e? Igazolódik-e a házaspári kapcsolatunkban, családi életünk hétköznapi sodrásában? Valóban jobb adni, mint kapni? Mik ennek az akadályai, mármint az adásnak? Mi az, ami segít ennek a megvalósításában? Tudnivik az ajándékozásnak a megvalósításában. Mit érünk el ezzel? Mit kerülünk el ezzel? Vannak jó kérdések. Azt gondolom, hogy érdemes utána járni. Mielőtt azonban belemélyedünk ebbe a témakörbe, úgy gondoltam, hogy célszerű az élő Istenről elgondolkoznunk. Aki úgy áll elénk az írásban, mint adományozó, mint adakozó, mint ajándékozó Isten. Erre sokan fölkaphatják a fejüket, és mondják, Isten ad, hát én úgy gondolom, inkább Isten csak elvesz tőlünk, elrabol tőlünk. Ő kifoszt minket, nem ad, de hát Isten a Bibliában mégiscsak úgy áll előttünk, mint aki ad. Mint aki adakozik, mint aki ajándékoz. Vizsgáljunk meg először néhány ajándékot, amit ad nekünk. Utána vizsgáljuk meg, hogy Isten miért adja nekünk ezeket az ajándékokat. Mi az, ami őt erre indítja, hogy bennünket megajándékozzon. Végül pedig azt vizsgáljuk, hogy mi a célja azzal, hogy megajándékoz bennünket. Először tehát Isten ajándékai közül hadd soroljak fel hármat. Itt van mindjárt a Biblia. A Biblia. Isten kijelentette magát a Bibliában. Kinyilatkoztatta magát. Elvette maga elől a fájtlat, ami eltakarta őt, hogy láthassuk. Megismerhessük, tudhassuk, hogy kicsoda ő, hogy milyen ő. Egyáltalán, hogy ő létezik, hogy van. A Biblia az ő szava. A Szentlélek által közölte az ő szavait a prófétákkal, apostolokkal, akik ezeket leírták a Bibliába. És Isten az általuk leírt gondolataikat, mint egy megőrizte, mi nékünk, az előttünk való, meg az utánunk jövő generációknak. Sőt, nem csak megőrizte, hanem gondoskodott arról is, hogy a saját nyelvünkön érjen el bennünket az ő igéje, az ő szava. Hozzánk magyarul érkezzen el. Másokhoz az ő saját nyelvükön. Így érnek el az ő tőle jövő információk ma is bennünket. A Biblia által. A Bibliában. Soha ne engedjétek, testvérek, hogy a Bibliát valaki lejárassa előttetek. Tegye ezt akármilyen furfangos módszerrel is. Különösen a teológusok meg a lelkészek értenek ahhoz, hogy furfangos módszerekkel lejárassák a Bibliát. És közben, miközben lejáratják, úgy tesznek, mintha nem járatnák le. Olvastam valamelyik nap az egyik lelkésztársamnak egy prédikációját, amiben kifejtő, hogy ő mennyire szereti a Bibliát. Aztán ugyanabban a prédikációban kifejtő, hogy nincs örök kárhozat, hanem úgy gondolja, hogy reinkarnálódik minden ember. Teszi ezt a református szószékről. Senki nem kárhozik el, mindenki a mennybe kerül, de ha nem is a mennybe, az biztos, hogy visszatér és reinkarnálódik majd. Kérdezi az ember, hogy ez a Bibliában hol áll? Sehol nem áll benne a Bibliában. Szereti a Bibliát az atyafi? Szereti kritizálni, mondjuk így. Szereti kritizálni. De ez nem a Biblia szeretete, hogy felülbírálom, ami benne van, hanem a Bibliának a megvetése. Régóta figyelni kell arra, testvérek, ma, amikor azt mondják, hogy a Biblia csak egy emberi alkotás, és mint ilyen tele van tévedésekkel és hibákkal. És ezt sokszor az ember nem az újságokban olvas, és nem a tévében hallja, hanem lelkipásztoroktól a szószéken. Legyetek résen, mert a Biblia az ő saját bizonyságtétele szerint Istennek a szava. Emberek írták le ezt a szót, de Isten lelke által ihletett minden szó, amit leírnak. A Biblia nem olyan könyvként áll előttünk, ami tele van mindenféle tévedésekkel, hazugságokkal, de mégis ezen a könyvön ér el hozzánk Isten igaz beszéde, Isten igaz igéje, mert ez a fából vaskarika, ez nem működik. Tele van hazugsága, de mégis az igazság rajta keresztül ér el minket, tehát ilyen nincs. Ragaszkodjatok ehhez a nagyon egyszerű igazsághoz, hogy amit Isten leíratott a Bibliába, az az ő szava, az hozzánk szóló információ. Maga Isten is tartotta magát mindig ahhoz, amit így írásba odaadott. Elmondta, hogy elküldi a Mesiást, aki innen jön, onnan jön, ilyen lesz, olyan lesz, ezt fogja tenni, azt fogja tenni, és aztán jött Jézus, és tartotta magát az íráshoz, ami megíratott. Mert be kell teljesednie annak, ami megíratott a Mesiás felől. Megíratott. Pontosan beteljesítette, ami megíratott. Ha maga Isten tartja magát az ő saját proféták, apostolok által leírt szava, az mi is tartsuk magunkat ahhoz, hogy az az Istennek a szava. Ne engedjétek félre vezetni magatokat. De amit igazán hangsúlyozni akarok, hogy a Biblia tele van Istentől jövő információkkal. És ezek az információk mérhetetlenül fontosak. Tekintettel arra, hogy még igazak is. Általában nem árt ezt újra és újra elismételni. A Biblia szavai igaz információk Istentől. Az az igazság, hogy manapság sokan nem érzékelik, bár sokan vannak, akik azért már érzékelik, hogy az információ, pláne az igaz információ a legdrágább dolog a világon. Nem úgy van, hogy hát az információ az semmi. Bezzeg egy jó húsleves, az a valami. Bezzeg egy jó autó, az a valami, de az információ az semmi. Na ne testvérek, akik már ma gondolkodó emberek, azok nagyon jól tudják, hogy az igaz információnál nincs fontosabb a világban. Nem mondják, ez csak egy szó ugyan, ez csak egy szó, ez csak egy mondat volt, ez nem ér semmit. Kérdezzük meg egy katonatisztet, kérdezzük meg egy politikust, kérdezzük meg egy gazdasági vezetőt, fontosak-e az információk, az igaz, a helyes információk. Hát persze, hogy fontosak. Múlik rajta egy országnak a sorsa, egy csatának a sorsa. Múlik rajta egy embernek a sorsa, múlik rajta egy családnak a sorsa. Éppen ezért szoktak ellenőrizni mindenféle információkat, mert az információ áradat körülvesz bennünket, és egy csomó kacsa van, egy csomó rossz hír, egy csomó álhír, egy csomó hazug hír kering a világban, és ha valaki ezeknek hisz, akkor borzasztó baja lesz. Neki, a családjának, a gazdaságnak, a politikai életbe, vagy a országok életében is beláthatatlan következményei vannak, ha valaki hazugságokra hallgat. Nagyon is jól tudnunk kell, testvérek, hogy az információ fontos. És most itt van a Biblia, ami azt mondja, én vagyok egy információ. Mégpedig igaz információ, az igaz Istentől. Értékes? Megéri elmenni érte a templomba? Megéri föláldozni az időnkből egy órát, egy fél órát a nap kezdetén, hogy olvassuk, hogy foglalkozzunk vele? Vagy rohanjunk fölösleges dolgok után, mulandó dolgok után, földi dolgok után. Meg nem állva egy pillanatra se azon információ mellett, amit Isten adott nekünk, és ami igaz, ami helyes. Ez a legnagyobb bolondság, testvérek. És a legnagyobb bölcsesség az Istentől jövő igaz információkat, amikben nincs hazugság, nincs tévedés, nincs félrevezetés, hanem a te ígéd igazsága, ahogy mondja Jézus, emellett megállni, elgondolkozni rajta, hittel földolgozni, és aztán megpróbálni követni. És aztán meglátjuk, testvérek, hogy az ige hívése, elfogadása hova vezet? Hova vezet? Vezet majd bajokhoz is, összeütközésekhez, mert a hazug világban kell élnünk, ahol, ha mi megpróbálunk az ige szerint élni, akkor lesznek konfliktusaink. De vezet egy igazi boldogsághoz is. Ha elkezdjük követni az ígét testvérek hittel, az igaz információt, ami Istentől jött, akkor a házasságunkba, a gyereknevelésünkbe, a munkavégzésünkbe boldog emberekké válunk. Ezek az ígék, testvérek, ezek kiragadják az embert a halálból, és élettel ajándékozzák meg. Kiragadják a boldogtalanságból, és boldogsággal ajándékozzák meg. Nem fontosak ezek az információk? Kiragadnak az egocentrikusságnak a földi poklából, ahol mindenki ellenség körülöttem, aki gátol az önmegvalósításomban, kezdve az anyámon, meg az apámon, aki azt mondja nekem, hogy légy szíves, menjél ki a konyhába, és csinálj rendet. És mi az első reakciója a gyereknek? Nem megyek. Miért? Mert gátol az anyám az önmegvalósításban. Az egocentrizmusunk, testvérek, ott van bennünk kiskorunktól kezdve. És aztán így éljük le az egész életünket. Majd szívesebben elharapnánk a torkát annak, aki akadályoz minket abból, hogy éppen azt csináljuk, amit mi akarunk, amit mi elképzeltünk. Ebből ragad ki minket az ige. És tesz minket Isten félő emberekké, akik nem maguk körül forognak, hanem az Úr körül forognak. Uram, te mit akarsz? Nem azt akarod, hogy most menjek ki és tegyek rendet a konyhába? Hogy kapáljam meg a kertet? Hogy csináljam meg ezt a dolgot, vagy azt a dolgot? Te mit akarsz? Egyáltalán. Nézzétek, testvérek, ezt az borzasztó agressziót, ami van. Valamelyik nap Pesten jártam, és látom ott a közlekedést, hogy mi van. Itt Szegeden ezt nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy mi van Pesten, csúcsforgalomban. Akik járnak, azok tudják. Az agresszió. Át akarok menni egyik sávból a másikba? Indexel az embert, megnézheti, mikor engedik át. Ha átmegy, mégis úgy kicsit úgy tolakodva, akkor rögtön dudálnak, üvöltenek lehúzott ablakkal, megkülönböztetett szavakkal. Miért van ez? Mert akadályozom őt az útjában, azzal, hogy átmegyek a sávjába, és ezt rögtön hogy reagálja le az ember? Úgy, hogy üvölt, mint az állat. Vagy nem üvölt, hanem magába szidalmaz, ez a másik lehetőség, ki hogy reagálja le a dolgot, ugye? De magába mond el mindennek. De a lényeg, itt vagyok én, aki el akarok menni innen oda, és senki az utamban ne álljon. Mert különben a szószoros értelmében megölöm. Eltaposom, mint egy hernyót. Az illetőt. Ez az önzés, testvérek. És ebből a pokolból, az agressziónak a poklából, ami annál rosszabb, amikor megjelenik egy házasságban, amikor a férj valami, vagy a feleség valami beakadályozza a másikat, és a másik dühös lesz rögtön, mert minek áll az utamba, pont ő. Rögtön kitör a botrány, a veszekedés, vagy éppen a depresszióba esik a szerencsétlen másik fél. Az önzés poklából, testvérek. Az íge ebből vesz ki. Mert senkinek nem jó ebbe élni. Mindenki szeretne valahogy boldogan élni, felszabadultan élni, békességbe élni. Csak nem tudja, hogy hogyan. Mert képtelen legyőzni az önzését, és erre itt van az Istentől jövő információ, ami kiragad ebből az állapotból, és más emberré formál, más emberré alakít bennünket. És sorolhatnám, testvérek. Csak azért mondom mindezeket, hogy lássátok az Isten kijelentését, a Bibliát, ami a legfontosabb információ ebben a világban. Nem fölösleges idő, amit itt töltötök a templomba. Akár egy óráról, akár egy napról van szó. Akár erről az 5 percről, amit otthon reggel vagy este az igével töltötök. Az igaz szavak érnek el, amik a legnagyobb és legfontosabb dolgok ebben a világban. De jó, hogy Isten kijelentette magát. De jó, hogy van az íge, de jó, hogy van a Biblia. Milyen csodálatos ajándéka ez az Istennek. Az első ajándék ez. A második ajándék, amiről szeretnék beszélni, a gondviselés. Már az Ótestamentum lapjain úgy áll előttünk, testvérek, a mi Urunk Istenünk, aki gondot visel. Gondot visel. Megadja a teremtményeinek, amire azoknak szüksége van. Kezdve a Jób könyvében olvassuk, hogy felnő-e a káka víz nélkül, és a sás felnő-e víz nélkül. Káka és sás, víz nélkül, ki adott nekik vizet? Isten ad nekik vizet. Ott vannak az ég madarai, mondja Jézus, nézzetek föl. Ők nem vetnek, nem aratnak, mégis hogyan gondoskodik róluk Isten? Eltartja őket. Még a kis verebeket is. Nézzétek meg a virágokat, hogy megint visszatérünk a botanika területére, a zoológiából. A liliomokat nézzétek, mondja Jézus. Hát hogy öltözteti őket Isten? Pedig nem szőnek, nem fonnak. És mégis, milyen színekbe pompáznak. Isten gondviselése. Azt mondja Isten a zsidó népnek, hogy te örömet találj mindabban a jóban, amit az Úr a te Istened ad te néked. Mondja ezt a zsengék betakarítása ünnepe kapcsán. Gondol a földi dolgokra, amiket Isten ad néked. Tedd bele a terményeidnek a zsengeit egy kosárba, s vidd felül azt a kosarat az Úrnak, s tedd le az Úr oltára elé, és adj neki hálát, hogy ezekkel megajándékozott. Mert ad az Úr. Azt mondja Jézus az atyáról, mikor beszél arról az embereknek, szeressétek a ti ellenségeiteket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját, mind gonoszokra, mind jókra, esőt ad mind igazaknak, mind hamisaknak. Isten gondot visel a jókról is, a rosszakról, a gonoszokról, a hamisakról, és megadja az esőt, és megad mindent, a napsütést, mindent, ami kell. Isten gondviselő. Pál apostol az apostolok cselekedetei könyvében mondja az egyik prédikációjában a pogányoknak, hogy Isten, akiről mi beszélünk, nem hagyta magát jelek nélkül, tanúbizonyságok nélkül, mert adott nekünk a mennyből esőket és termőidőket. Betöltötte eledellel és örömmel a mi szívünket. Eledellel és örömmel a mi szívünket. Nem? Isten ad, a pogánynak is ad, nem csak a zsidónak adott, a pogánynak is és a zsidónak is. Azt mondja az aténi prédikációjában az apostol Istenről, hogy ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Isten ad mindeneknek életet, leheletet és minden egyebet. Most az Aszáfra pillantjunk, aki a 73. Zsoltárba panaszkodik, hogy ő, aki hívő, milyen nehéz körülmények között él, minden betegség gyötri, és körülnézek, és az istentelenek mondja, azok milyen jól élnek. Mindenük megvan. Tehát indirekt módon még ő is arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó még a hitetlenekhez, az istentelenekhez is. Isten testvérek, gondviselő Isten. Gondviselő Isten. Nekünk is ugyanez az Istenünk van, akinek az ajándékai minden honnan körülvesznek bennünket. Egyszerűen nem tudok mit mondani, ami ne az ő ajándéka lenne, mert az egész életterünk, a föld, a levegő, amit beszívunk, a víz, amit megiszunk, a napfény, ami ér minket, az otthonunk, az étel, az ital, ami az asztalra kerül, a termények, amikor a jólétünk, egyszerűen testvérek, a szívünkben lévő öröm, a családunk, semmi nincs, az, hogy meg tudunk mozdulni, mondja Calvin, az is az Isten gondviselő, hogy meg tudunk egyáltalán mozdulni. Minden az ő ajándékozó szeretet, és nem nézi, hogy te jó vagy rossz vagy, hanem ez mindenkire kiárasztja az ő ajándékait. Az ige, a Biblia az első ajándék, ami mintegy megnyitja a szemünket, hogy lássuk ezt meg. Ne mondd azt, mondja az írás, hogy mindezt az én kezem szerezte nekem. Mert az Úr a te Istened adott neked képességet és erőt a dolgok megszerzésére is. Semmi nincs, amit magunknak szereztünk. Mindent kapunk Istentől. Akár jók vagyunk, akár gonoszok. A Biblia nyitja meg a szemünket erre az ajándékozó Istenre, aki nincs személyválogatás. Ő ad. És a harmadik ajándék, amit szeretnék még elétek villantani, megint a Bibliából látjuk és értjük meg ezt, a János 3.16-ban egészen röviden össze van foglalva. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre mondja Pál, erre a Jézusra mondja, akit Isten szeretetből adott, Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Az ő kimondhatatlan nagy ajándékáért. Nem lehet megfogalmazni, hogy mekkora ajándék a Krisztus. Megpróbálhatjuk körülírni, mondani róla ezt, az, de nem lehet elmondani, nem lehet elbeszélni, hogy milyen nagyszerű, milyen csodálatos ajándék a Krisztus. Kimondhatatlan, hogy milyen nagy ajándék a Krisztus. Még ha valaki a legszárnyalóbb szavakkal beszél róla, a legköltőibb szavakkal beszél róla, akkor se tudja kimondani, hogy milyen nagy ajándék a Krisztus. Akiben, mint egy testet öltött az Istennek az irántunk való szeretete. Őt adta az Isten. Őróla szól az evangélium, az örömhír. Tudnélik azt, hogy Isten az Úr Jézus kereszt haláláért kiengesztelődött irántunk, bűnösök iránt. És annak jeleként, hogy megbocsátott és vár minket vissza, feltámasztotta Jézust a halálból. És visszaemelt őt a maga jobbjára. Urunk Jézusnak a halála és a feltámadása, megdicsőítetése olyan történelmi események, testvérek, amelyekből tudhatjuk, hogy az Isten visszafogadott a társaságába. Véréért megbocsátott. Ennek pecsétje a feltámadása és a megdicsőítetése. Élhetünk az Istennel rendezett viszonyban. Meghalhatunk úgy, hogy hozzá kerülünk örökre. Persze úgy is, hogy elkárhozunk örökre. Hív, testvérek, az Isten az igével, pontosan az evangélium igéivel arra, hogy higgyünk az öröm hírében. Higgyünk ebben az információban, és fejezzük be a nélküle való, és az ellene való, és a magunk körül forgó életünket, és kezdjünk el egy Jézus körül, Isten körül forgó hívő életet. Egy Isten központú életet. Lépjünk egy új útra, ha tetszik, elhagyva a régi életútat. Valahogy gondolkoztunk, de most kezdjünk egy új gondolkodásmódot megtanulni, aminek a középpontjában nem mi állunk, hanem Isten áll. Ajándék az Isten részéről, hogy küldött nekünk megváltót, testvérek, üdvözítőt, szabadítót, aki által az életünk a pokolból a mennybe kerülhet, már itt a földön is a pokolból a mennybe, és a halál után is a pokolból a mennybe. Nem ajándék, testvérek, hogy az Isten így bánik velünk, mindezeket eljuttatja hozzánk, beszél nekünk a Bibliában ezekről, hogy tudjuk, ne halljunk meg úgy, hogy nem hallottuk soha életünkbe ezt az információt. Az Isten, testvérek, ajándékozó Isten. Ezt akartam az első pontban egy kicsit elétek festeni. Nem elvesz, ő ad. Adja a kijelentést, a Bibliát, amivel felnyitja a szemünket, hogy lássuk meg a gondviselését, amivel körülveszi a mi életünket is. És lássuk meg leginkább az Úr Jézust, ami üdvözítőnket. Hogy higgyünk benne, és vele kezdjünk el egy új életet élni. Isten ad. Miért ad? Hadd térjek át a második pontunkra. Miért ad? Mi az indíték, ami motiválja Istent arra, hogy adjon? Nos, testvérek, amit a mai életből ismerünk, az a következő. Ha kivívod bizonyos teljesítménnyel, adsz mondjuk valamit, akkor esetleg kapsz tőlem valami jót. Ha te adtál nekem valami jót, tőlem is kapsz valami jót. Ha nem adtál semmit, nem kapsz semmit. Ne talán, ha rosszat adtál, akkor rosszat is fogsz visszakapni. Ha ne talántán én adok neked valamit, akkor elvárom, hogy te majd viszonozd nekem, és ha nem viszonozod, akkor megbosszulom. Így vagy úgy. És megnézheted magad. Ismerős ugye ez a dolog? Ez az egocentrikus élet. Adtál jót, adok jót. Adtál rosszat, adok rosszat. Adok neked valami jót, na. Egy jó szót, valami jót teszek veled, vagy érted? De mikor fogod ezt megfizetni? Gyermekem, unokám, mikor fogom én ezt tőled visszakapni? Nem adod vissza? Majd megnézheted magad. Adok, hogy adj. És ha nem adsz, majd kikényszerítem, majd kiabálok, majd fenyegetőzök, majd durván elveszem. Vagy éppen magamba roskodok és depressziós leszek, hogy magadhoz térjél, hogy kellene nekem valamit adnod, hogy újra jókedvű legyek. Testvérek, adunk így. Erre vagyunk ki. Az önzésünknek, ez az egész, az önzésünknek a tünet. A legmélyen ennek az egész technikának, egész módszernek, hogy éljük az életünket, a saját egocentrikus, önző énünk áll. Akinek mindig maga felé hajlik a keze. És így élünk egy pokolban, amit ezzel hozunk létre. Élünk egy ördögi körben, amiből nem bírunk kitörni. Mert a kitörési ponthoz nincs kedvünk, mert pont magunkkal kellene szembefordulni, megalázva magunkat, bűnbánatot tartani, és igazán odatérni az Úrhoz, és elkezdeni egy másik életet élni. Nem, mi kezdjük ezeket az egész önző életvitelünket és mentalitásunkat igazolni, és azt mondjuk, ez így igazságos. Hát nem így igazságos, de így igazságos. Ütjük az asztalt, ez így igazságos, ha én adtam, te is adj. Ha jót adtam, jót adjál. Viszonozd, adj hálát nekem valamiért. És ha nem adod, igazam van, akkor is igazam van, hogy ütöm az asztalt. Mert nekem van igazam, és te egy piszok tartozó vagy, akinek a torkát kell szorongatni, hogy megadja, de majd én megmutatom te neked. Igazoljuk, így igazságos. Vagy éppen, testvérek, sokszor ez már a legborzasztóbb dolgok egyik, amikor ez az egész dolog a kegyességnek, a hívő életnek az örve alatt történik. Ez már borzalmas, testvérek, amikor az ember erre rájön, hogy én hívőként viselkedek így, hogy elmondom a gyerekemnek, hogy ilyen, itt van a Biblia gyerekem, meg itt van az Úr Jézus, meg itt a gyülekezet, meg de jó, hogy a kegyelem, meg így, meg úgy, közben, hogy élek, ilyen egocentrikus módon. És a gyerek látja. Az apu az Úrnak enged? Hát persze. Ő az Úr. Magának enged. Maga körül forog. Szorongatja anyám torkát. Anyám szorongatja vissza, pedig hívőnek mondják magukat. Ütik, vágják egymást egyfolytába. Mert hol megsértődik, hol agresszíven dühösködik. Hol maga alatt van, hol fölpörög a nem tudom hova. Ez az Úr akarata volna. Miközben nekem beszélnek Jézusról, meg Istenről, meg kegyelemről, meg megbocsátásról, meg ilyenekről, és közben így élnek. Az ember erre rájön, testvérek, hogy borzalom. Amikor a kegyesség, a hit válik ennek az egocentrikus életnek a palástjává, a takarójává, és mint hogy engem eltakar, ez ugyanúgy takarjuk el vele ezt az önző életet, vagy életvitelt, vagy mentalitást. Nekünk is meg kell térni ebből az állapotból, vissza az Úrhoz. Minden esetre, testvérek, azt kell meglátnunk ebben a sötét, ezzel a sötét háttérrel, hogy Isten nem ilyen. Noha igazságos is az Isten, de kegyelmes is. És ha ad, akkor miért ad? Mert kegyelmes, mert irgalmas, feltétel nélkül szeret, testvérek. Akár az ígét azért adta, akár a gondviselést, akár a megváltót, mert szeret minket. Nem néző, hogy megérdemeljük, vagy nem. Nem érdemeljük egyébként, mégis szeret. És adja ezeket az ajándékait. Jóknak, gonoszoknak, igazaknak, hamisaknak. Ő ad, mert irgalmas, mert kegyelmes. Csodálatos, testvérek, ez a dolog, hogy Isten megadja nekünk azt, amit nem érdemlünk. És az ére másik oldala, nem adja meg, amit megérdemlünk. Megadja, értitek? Megadja, amit nem érdemlünk. Akár testi, akár lelki ajándék, nem érdemeljük, mégis adja. És nem adja meg, amit megérdemlünk, mert mit érdemelnénk? Érdemelnénk a haragját, a bosszúját, az átkát, mert azt érdemelnénk, hogy elsöpörne minket a földről. Ezt érdemelnénk. Mert megvetjük őt, mert magunkat istenítjük, megvetjük az ő igéjét, mert a saját gondolatainkat tartjuk nagyra. Azt érdemelnénk, hogy ma pokolba lenni. Ezt érdemelnénk. Ehelyett nem ott vagyunk, hanem még mindig itt vagyunk. És halljuk az ő szavát, és halljuk, hogy hív minket egy másik életre, amelyiknek ő áll a központjába. Isten kegyelmes, könyörülő és irgalmas, ezért ad, ez indítja őt az adásra. És erre az irgalomra, testvérek, hogy ő ilyen egyébként az Úr Jézus az ő áldozatával vette rá az Istent. Az ő áldozatával érte el, hogy az Isten keze megnyíljon felénk, ellenségei iránt. És adja nekünk, amit nem érdemlünk, és ne adja meg, amit megérdemlünk, hanem kegyelmesen elhalmozzon minket a kincseivel. Az utolsó dolog, amiről egy pár gondolatot még hadd mondjak nektek, hogy mi az Isten célja ezzel? Miért ad irgalomból, kegyelemből nekünk olyan bőkezűen és annyi mindent, hogy föl se tudjuk sorolni? Testvérek, Isten ezek által, az ajándékai által akarja azt, hogy mi örömteli emberek legyünk. Örömöt, derűt, lelki békességet akar bennünk kiváltani, mert Isten ajándékai, akár melyikre gondolunk, Biblia, gondviselés, megváltás, bármi, ezek mind örömszerző ajándékok. A mi ajándékaink is örömszerzők többnyire. Én örülök, ha ajándékot kapok. Örömszerzőek. Isten ajándéka is örömszerző. Ki akarja elégíteni az öröm utáni vágyunkat, ezért adja nekünk. Úgyis mindig ezt keressük, az örömöt, a derűt, a békességet. Hát mi adja meg nekünk? Hát Isten megadja nekünk, mert körülvesz az ő ajándékaival minket. Betöltötte, hogy mondja Pál, eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezekkel munkálja testvérek azt, hogy az emberek elkezdjenek benne bízni. Elkezdjenek benne bízni. Mert ez a bizalom vezet igazi megtérésre. Nem tudod, kérdezi Pál, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Az Isten jó hozzád. Nem veszed észre, hogy mennyi mindent kapsz tőle? Ha félned kell tőle, hát ellenségeskedni kell vele, aki lelki és testi kincseket ad neked. Hát nem veszed észre, hogy ebben a valakiben nyugodtan megbízhatsz? Hogy megszeretheted őt, hogy átadhatod neki a szívedet, az életedet? Hogy megtérhetsz, visszatérhetsz hozzá, nem veszed észre? Hát nyugodtan bízzál meg benne, mert nem rossz indulatú, nem ellenséges veled szemben. Azt akarja észrevétetni veled, hogy mennyire szeret érdemtelenül. Vedd észre. És kezdj el bízni benne. És a bizalom, hajtson oda hozzá, hogy nem akarsz már nélküle élni, hanem vele akarsz élni. Hogy átadod neki a szívedet, az életedet. Hogy megnyílik előtte az életed. Mit kell tennie, testvérek, hogy megnyíljon a szemünk? Nem tudom, mit kell neki még tenni. Mit kell még csinálnia? Hogy észrevegyük, hogy mennyire jó hozzánk, pedig nem érdemeljük. Mit kell tenni, hogy megnyíljon a fülünk, hogy meghalljuk ezt az egész dolgot, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes és könyörülő hozzánk, akik nem érdemeljük. Megbízhatunk benne. Mit kell tenni, hogy megvilágosodjon az eszünk előtt, hogy minden, aki vagy és amit van, ami körülvesz, ami történt veled, mind-mind arról beszél, hogy egy adokozó Isten, aki szeretetből ad neked. Munkálja az ellenségességed, a veled született bizalmatlanságod lerombolását, és hogy fel akarja építeni a teljes bizalmadat, a belévetett hitedet, hogy átad neki magadat. Nézzétek, így mondja a zsidóknak már, hogy térj én hozzám, miért? Mert megváltottalak. A neveden hívtalak, és az enyém vagy. Hát térj én hozzám. Bíz bennem. Akarod, hogy szeressenek? Én szeretlek. Boldogságra vágysz. Itt vagyok. Suttogja felénk, és kiáltja felénk ezer hangszóróból, ha kell. És világít az íge világossága. Ezer kis lámpácska ontja ránk a fényét, hogy megnyíljon a szemünk. Ajándékaival halmoz el, hogy bizalmunkat kimunkálja, elnyerje, megerősítse, és a hozzávaló térésünket így kimunkálja. Testvérek, az Isten ezekkel a dolgokkal végül is azt akarja elérni, hogy mi megálljunk, örömteli szívvel, amelyik bízik benne, és azt mondjuk neki, hogy itt vagyok, Uram, a tied vagyok, és mostantól a te dicsőségedre akarok élni. Magasztalni akarlak szavaimmal, az életemmel, az egész valómmal, amíg csak élek, sőt, ha meghaltam utána is, ott akarok lenni az angyalok seregében, a te országodban, az üdvözültekkel együtt, és akarom magasztalni a te nevedet, mert te vagy egyedül méltó erre. És az Isten, amikor ezt hallja, testvérek, hogy egy ember ezt kezdi neki mondani, és így érez iránta, akkor az ami Urunk, ettől boldog. Mert elérte a legvégső célját. Megdicsőítette a nevét, de nem korbáccsal, értitek? Nem korbáccsal éri el az Isten, nem kötelezővé teszi, hanem eléri azt, hogy mi örömmel, iránta való bizalommal eltelve megálljunk, és azt mondjuk, hogy senki nem méltó arra, hogy magasztaljam. Csak te. Nem kényszer. Ha kényszer, boldog kényszer. A szeretetet kényszerít rá. De én imádlak téged, boldog emberként. Az Isten azért ad, hogy ezt elérje. Nos, testvérek, ma ennek a napnak, ahogy kezdtük az elején, az a fő témája, jobb adni, mint kapni. És ma annak az Istennek a fényébe álltunk itt a legelső ige szolgálat kapcsán, aki ilyen. Aki jobban szeret adni, mint kapni. Talán ezért is jobb, mindenek előtt ezért jobb adni, mint kapni, mert az Isten ilyen. És boldogok azok, akik leutánozzák ebben, az ő segítségével, az ő kegyelmével, szőszabadítva erre. Te ilyen ember vagy? Én ilyen ember vagyok? Így gondolkodsz? Így gondolkodom? Nem kellene megváltoznom valamiben? Nem lehetne újat kezdenem talán éppen ma? Nem kellene elkezdeni ezt megérezni, megtanulni, elhinni és gyakorolni, hogy jobb adni, mint kapni? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy magasztalhatunk téged örökkévaló ajándékaidél, amelyekkel elhalmozol bennünket. Köszönjük néked mindazt a drága igazságot, ígét, amit mondasz nekünk a Bibliában. Köszönjük néked, hogy itt ragyog elénk az örömhír, a Krisztusunk evangéliuma. Köszönjük néked azt a sok-sok földi ajándékot, melyek mulandó kincsek ugyan, de mégis tőled vannak, melyek mindenhonnan körülvesznek bennünket. Köszönjük néked, hogy szeretetből kapjuk ezeket. A te irgalmad, a te kegyelmed az, ami mind arra indít, hogy így elhalmoz bennünket a te adományaiddal. Köszönjük te néked, hogy azt akarod elérni, hogy örüljünk és elkezdjünk bízni benned, és örömteli, benned bízó szívvel hozzád térjünk, és kezdjünk körülötted forogni, téged tartani az életünk legfontosabb kincsének. Urunk, végezd el, hogy a szívünkbe te legyél a legelső. Nem csak egy nap, nem csak egy fél órára, hanem mindig, hogy örökké te lehess. Kérünk téged arra, hogy a te szereteteddel beszélj még hozzánk ezen a mai napon. Taníts minket, szólj hozzánk, ítélj meg bennünket és oldozz fel, juttass bűnbánatra és munkálj odaszánást a szívünkbe. Szeretnénk hozzád hasonlítani. Szeretnénk megélni azt az életet, melyben jobb adni, mint kapni. Hadd legyünk a mi mennyei atyánknak igaz gyermekei. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünk betegeit, szenvedőit, mindazokat, akik nem tudtak eljönni valamilyen ok miatt. Kérünk, hogy légy a kicsikkel, légy a gyermekekkel, munkálkodj az ő szívükben, áld meg a fiatalokat közöttünk. Könyörülj azokon a házaspárokon, akik nehézségekkel küszködnek, hogy nálad találjanak gyógyulást. Kérünk azokért a fiatalokért, akik az életútjukat keresik, hogy mutasd meg nekik ösvényedet, hadd térjenek arra, és hadd éljenek egy boldog földi életet és örök életet. Kérünk téged arra, hogy vezéreld a mi népünket is az igazság ösvényére. Adj olyan vezetőket, akik bölcsen rád nézve, szeretettel vezetik ezt a népet. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és hordozd a mi életünket továbbra is a te szeretetedben. Segíts, hogy hálásan, örömmel tudjunk hozzád térni, és tudjuk magasztalni a te drága lényedet, ajándékozó szívedet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, tehát szeretettel hívunk és várunk jövő héten mindenkit. Nagyifire, bibliaórára, kisifire, énekkarra, minden hittanórára, bibliaórára, ami csak lesz. Viszont ezek előtt a mai napon családi napunk lesz, ahogy hirdettem is már, és ahogy említettem is az igehirdetés alatt, jobb adni, mint kapni címmel. 11 órakor jön a következő programunk. Mit, miért, hogyan adhatok és fogadhatok el? Dr. Vicián Miklós és felesége Dr. Erdély Judit érkeztek közénk, akik a Budapest Pasarét, illetve Torockó téri gyülekezetnek a tagjai. Ők fognak köztünk szolgálni. Mint férfiként, mit, miért, hogyan fogadhatok el és adhatok, és ugyanez, mint nő, mint feleség, hogyan tehetem ezt. Erről fognak beszélni, és utána 12:30-tól lesz egy közös ebédünk. Körülbelül 1:30-2:30 igyekszünk ezt lebonyolítani, akkor szeretném bezárni. És utána visszatérnénk kis csoportokba majd, de még előtte 1:45-2-től körülbelül 1:30-ig fog tartani egy családi program, aminek az a cím, lesz egy báb előadás, aminek az a címe, hogy az önző óriás. A gyülekezeti színjátszó körünknek az előadása lesz ez, úgyhogy ez mindenkire vonatkozik, ezt mindenkinek meg kell majd néznie és hallgatnia. Ezután lesz a csoportbeszélgetés, körülbelül 3:30-4-ig kis csoportokra válunk, majd meglátjuk, hogy hány kis csoport és hol tudunk leülni. Beszélgetünk a délelőtti elhangzott előadások kapcsán. Úgyhogy figyeljenek délelőtt az előadásokra, hogy ebéd alatt meg a báb előadás alatt, nehogy elfelejtsék, hogy miről volt szó. Tehát a kérdéseket igyekezzünk megjegyezni, és akkor utána próbáljunk majd ebéd után egy kicsit arról beszélni. És aztán a záró áhítatunk 3:45-től kezdődik, egy bizonyságtétel lesz. Ennek a címe Boldogan adok-kapok a családomban. Margit István és felesége, a Péceli Református Egyház község gondnoka, illetve felesége, valamint az ottani egyházmegyének is a gondnoka jött el közénk, hogy megossza velünk ez irányú gondolatait. Szeretettel köszöntjük vendégeinket. Egy pillanatra álljatok már föl. Köszönjük szépen Miklósék és Istvánék. Köszönjük szépen. Kedves testvérek, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Természetesen nem mondtam, de mindenki érezze magát meghívva, idős, fiatal, mindenki, aki itt van, szeretettel látjuk ezen a napon. Van egy jó ebéd is, egy jó húsleves készült, hála az asszonyok ügyességének és szorgalmának, úgyhogy van elég. Jöjjünk, legyünk részt, vegyünk részt ezen a mai napunkon. Tehát az záró énekünket énekeljük, a 256. énekünket, 256. 5. versétől a 8. versig énekeljük el. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének tanítására. Az 5. vers így kezdődik. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.
Szerelmemben légy ott.
himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Áldás békesség!